valami előszóféle. Sok esztendővel ezelőtt egy felső vidéki, kis szepességi városkának voltam a lakosa. Úgy hívják a városkát Podolin. Közel a határszélhez, a Kárpátok alatt mély völgyben feküdt a városka, és vasútnak híre hamva se volt messzi vidéken. Ám a városka mégis útjába esett annak a nagy országútnak, amely keresztül vezet a határon, és így nem volt teljesen elzárva a külvilágtól. A furmányos szekerek nagy csörömpöléssel döcögtek a városka kövezetén, amely még a középkorból maradt itten. Messzi földről jött vásárosok, megpihentek az egyetlen vendégfogadóban, a Rókában, ahol az ivó sötét falain százesztendős felírások hirdetik, hogy itt valamikor lengyel hercegek mulatoztak. A derék Zsigmond király zálogba vetette Podolint 12 másik városon együtt, és hosszú száz esztendőkig el volt szakítva hazától a kis középkori város. Lengyel urak mulatoztak benne, és lengyel kapitányok parancsoltak a népességnek. De akármilyen soká tartott a podoliniak számkivetettsége, az Ódon városházán az egymás után következő polgármesterek féltő gonddal őrizték a város régi magyar, világbéli becsétjét, törvénykönyveit. Nagy Magyarországot sohasem felejtették el teljesen, és fájó szívvel gondoltak a messzi hazára, mint a száműzöttek gondolnak a honukra. A gazdagabb patriciusok Magyarországba küldték a fiaikat iskolába, és a régi krónikák akárhány polgármesterről tudnak, aki az iskolai tanulmányokat a debreceni nagy kollégiumban nyeldeste. A százesztendők múltak, és a szegény podoliniak már azt hitték, hogy soha többé vissza nem váltja őket a haza a zálogból. Még egyszer Mária Teréziának sok birodalmi tervei, ábrándjai közepette eszébe jutottak a szegény szepesi városok. Akkor már nagyon régen sínylődtek a városok az idegen zálogban. A nagy királynő egy szekér aranyat küldött a lengyel királynak a városok váltságdíja fejében, és a városok, közöttük Podolin is, újra a magyar haza tartozékai lettek. A hosszú középkori rabság azonban rányomta bélyegét a városkára. Az idegen uralom alatt a városka semmit sem fejlődött. Elég bajuk, gondjuk volt a lengyel királyoknak a saját országukkal, országuk városaival. Mit törődtek volna az idegen jószággal? Annyit tettek, hogy néhány lándzsás katonát küldtek a városka őrizetére, akik megvédelmezték a polgárokat a hegyvidéki rablóbandáktól. A várost magas kőfal vette körül, és a falakon négy kapu nyillott a négy égtáj felé. A poprád ott szaladt el a bástyák alatt, mintha csak poprádot is zálogba csapta volna könnyelmű Zsigmond, a poprád is kifelé folyt Lengyelországba. Keresztül a határszéli hegyláncokon nagy magasságban járja be meredek útját. Minden természeti törvény ellenére nem lefelé, hanem felfelé folyván. A piros pöttyös pisztrángok lengyel honnak csemegéi voltak, és a hűtlen folyó folyását már a nagy királynő sem tudta megváltoztatni. A poprád örökre a lengyeleké maradt. Örökre hűtlen hazájához, amelyben minden folyó befelé folyik, nem pedig kifelé. A zálogban töltött száz évek, tehát úgy múltak el a városka felett, mintha valami dermet álomban töltötték volna. Mária Terézia idejében egyszerre fölébredtek az emberek hosszú álmukból, megdörzsölték a szemüket. Nini, mondták, asszony király van Magyarországban. Mi bizony azt hittük, hogy még mindig Zsigmond uralkodik. A reggelbeli Ripván Winkl ébredt fel itt a mély völgyben, csak hogy 20 esztendő helyett századokat aludt. A városka ugyanabban a középkori Ódon állapotban van Mária Terézia idejében, mint amikor Zsigmond zálogba vetette. Nem raktak itt egyetlen téglát sem azóta, talán még az emberek is ugyanazok voltak. A lengyel kultúrát, műveltséget nem vették be, megmaradtak tehát Zsigmond király korában. Ugyanazok a divatok, szokások uralkodtak. Korny néni ezredes, a nagy királynő kiküldött biztosan maga egyszerű katona eszével, csodálkozva írja meg jelentését a városokban talált állapotokról. Itten, írja az ezredes, egyetlen polgárt sem találtam, aki bizonyosan tudná, hogy fölséged előtt mely uralkodók valának a magas trónuson. Csodálkozva hallgatták, hogy a Habsburgi ház uralkodik a birodalomban, Isten szent akaratából. A lengyel lándzsasokat elrendelték, a városkapuk őrizetétől, és a kapukon, különösen a délfelé nyílókon új áramlatok, szelek kezdtek befújdogálni. A városka felébredvén hosszú álmából mozogni, fejlődni kezdett. Igen ám, csak hogy mit csináljanak most azokkal az átaludott százesztendőkkel? A dolgok természetes rendje szerint azt a lemullott időt nem lehet elsemmizni. Olyan varázscsizmát még Mária Terézia sem húzhatott a visszaváltott városkák lábára, amely csizmákkal száz esztendőket lehetne egyszerre ugrani. Azokat az elaludt századokat végig kellett élni, végig kellett csinálni. Andrássy János, Szepes vármegye akkori alispánja, aki híres volt nagy eszéről, bölcsességéről, maga is elcsodálkozott a városok középkorias állapotán. Már régen el fogjuk felejteni az egész középkort. A szepesi városokban még mindig föltalálható lészen ez a kor. Ők elmaradtak az időtől, és talán sohasem fogják utolérni a valóságos időt. Mondta a bölcs alispán, és látszólag igaza volt. A városkák folytatták a fejlődésüket ott, ahol elhagyták Zsigmond király korában. Békés, csendes, belvillangástól mentes idők jártak, az idegen gyámság alól felszabadult városnak, mégis a legelső gondja volt a hosszú évszázadokon át megrongált várfalakat, bástyákat kijavítani, megerősíteni. A kapukhoz polgár őrséget rendeltek, mely ügyelt az utazókat, vándorlókat, kereskedőket. Éjjel becsukták a kapukat, és a városra középkori csendesség borult. Az utcákon nem járt senki, legfeljebb a rókában búsult néhány utazóidegen, amíg a városi darabontok aludném zavarták őket. A poprát sietett, futott a határ felé, a nagy hegyek, sötét erdők árnyékokkal ráfeküdtek a városkára. Mintha arra vigyáztak volna, hogy az átaludott esztendőkből nem fog-e egyet is elsikkasztani. De nem sikkasztott el egy hónapot sem. Az új házakat, amelyeket itt-ott építettek, régi középkorias stílusban tervezték az építők. Lubomirszky hercegnek, aki a városkának templomot építetett, arcképét megfestették a városháza számára. És abban az időben, amikor én a városka lakója voltam, a városi tanács mindenféle elavult jognak alapján örökös száműzetése ítélte egy asszonyt, bizonyos Vard Erzsébetet. De hiszen éppen ezt akarom elmondani. Első fejezet. Egy különc ember története. A Podolini 300 esztendős házak között, amelyek a piacteret négyszög alakban határolták, nem volt a legfiatalabb, de a legvénebb sem az emeletes, keskeny nyurgaház, amely csupán abban különbözött a többitől, hogy állandóan szép sárgára volt befestve. A tulajdon is hiúsága tette talán, vagy valami véletlen viszonyok. Elég az hozzá, hogy a vénházról sohasem mosta le teljesen a festéket az idő. Így aztán bizonyos tekintélyre tett szert e ház a többiek között, amelyeket talán Zsigmond király óta nem festettek. A kapuja ennek is zárva volt, mint a többieké általában. Mintha örökösen attól rettegtek volna lakosok, hogy valamelyik órában ellenséges hadak csapnak le a városra, és kirabolják a házat. Legalábbis akkora vasrácsok voltak az ablakokon, mintha hosszú ostromra volnának berendezkedve. Hiába, őket a békés idők meg nem csalják. Egyszer mégiscsak átcsap a határon, valamely ellenséges sereg. Aztán az ellenfél nem kér, hanem visz mindent, ami a keze ügyébe akad. A sárga háznak a kapuja tehát csöppet sem volt nagyobb gonddal bezárva, mint a többieké. A kapu felett három kőből faragott kutyafej emelte még a háznak külső díszét. Közönségesen Riminszky háznak hívták.